Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Fáradjunk. A mi Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, a mi Urunktól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem ő.
Íme, eredményes lesz a szolgán. Magasztos lesz és felséges. Igen, magasra emelkedik. Sokan csak iszonyogtak tőle, annyira torz volt. Nem volt már emberi a külseje. Kinézete nem volt emberhez hasonló. De bámulatban egy majd sok népet. Királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot láttak, amiről senki sem beszélt nekik. Olyasmit tudnak meg, amiről senki nem hallottak. Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje kielőtt volt nyilvánvaló. Mint veszőszál sarjak ki előttünk, mint gyökére szikkadt földről. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amilyet kedveltettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmas férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törőztünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. S pedig a mi lépteink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ősebei járándult minden. Mindnyájan tévejektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr fölcsújtotta mindnyájunk bűnéből. Amikor kínoszták, halázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágó hídra viszik. Vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népevétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után. Bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álmatul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóval tételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötelmeitől megszabadulva, elégedettem szemléli majd őket. Igaz szolgám sokakat tesz igazá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki rész, a hatalmasokkal együtt létező zsákmányban. Hiszen önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak képkép vállalta magára, és közben járt a bűnösökért.
Jöjjetek! Urunk Istenünk, kavarognak bennünk az érzések, amikor most ezen a mai Isten tiszteleten meg kell állnunk előtted. Egyrésztről öröm van a szívünkben azért, hogy keresztelhettünk, hogy van a közösségünk, hogy adtad ezt a gyülekezetet nekünk, és hogy megerősítesz bennünket alkalomról alkalomra, és el is kísérsz bennünket a te lelked által, hogy bölcsek lehessünk a te gondolataid szerint, a te bölcsességed szerint. De közben van szomorúság is a szívünkben, hiszen a héten meg kellett állnunk a temetőben is egy elhunyt testvérünknek a temetésén, és láthattuk azt is, hogy a világban is olyan katasztrófák vannak, olyan nehézségek vannak, amelyeket nehezen tudunk értelmezni, amelyek egyre inkább azt mutatják a számunkra, hogy ez a világ, amelyben élünk, beteg. Hálát adunk, de nem tudunk ezt a hálaadást, nem tudjuk felhőtlenül megfogalmazni. És tudjuk azt, hogy nem csak a mi korunk volt ilyen, de ezért most mi vagyunk felelősek, és ez a felelősség sokszor súlyos a számunkra. Kérünk téged ezért, hogy bocsáss meg nekünk, amikor nem ennek megfelelően cselekszünk, amikor elmulasztjuk azt a jót, azt a szeretetet cselekedni, amire te hívsz bennünket, és amikor utat engedünk valami másnak, ami elterel tőled. Bűnbánattal állunk előtted, kérve azt, hogy fogadj be bennünket, hogy gyógyítsd ennek a világnak a betegségét, hogy legyél te az, aki gyógyírt azt nekünk a mai napon. Hiszen benned van a mi gyógyulásunk is. Add, hogy megismerhessünk téged a mai igei hirdetésben, mint a mi orvosunkat, szabadítónkat és megváltónkat, aki a halálból is az örök élet felé vezet bennünket. Kérjük, hogy küldd el közénk szent lelkedet, áld meg bennünket. Fiad nevében kérünk, hallgass meg minket, atyánk. Amen. Halljátok testvéreim, miképpen szól hozzánk Isten az ő igéjéből, és amit tolmácsolni is kívánok az ő szent lelkének segítségül hívásával. És ez írva található Lukács evangéliumának 5. részében, a 31. vers 2. felében és a 32. versben. Jézus mondja, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnöseket megtérésre. Amen. Foglaljuk el. Kedves testvéreim, a felolvasott rész, most az Ézsaiás könyvére gondolva, egy olyan ének sornak a záró éneke, amit úgy is szoktunk nevezni, hogy az Úr szolgájának az éneke, vagy ahogy héberesen mondják, sokszor így lehet találkozni vele az interneten is, ezek az Ebed Jahve énekek. Ez szó szerint azt jelenti, hogy az Úr szolgája. És négy ilyen éneket tartunk számon Ézsaiás könyvének a második felében, tehát a 30, illetve a 40. résztől kezdődően, és ott ez az utolsó része ezeknek az énekeknek, ez zárja ezt az énekciklust. A 42. amivel a múltkor vagy amiről a múltkor volt itt szó, az volt ennek a kezdése, és ez az Ebed Jahve énekeknek az utolsó éneke. És ez az Úr szolgája, ez már a keresztény kortól kezdve, a kezdetektől fogva Jézussal azonosított személy. Úgy tekintettek rá már az első gyülekezetek is, Máté evangélista is, de mindenki, aki Jézusnak a szolgálatát leírta, mint aki az Úr szolgájának, vagy Jézus Krisztusnak az előképe volt, ez az Úr szolgája. Úgy voltak vele, hogy van ez az alak, akit nem tudunk pontosan meghatározni, hogy ki lehetett, mi már abszolút nem tudjuk, csak tippelni tudunk, de ők akkor a kereszténység az első századoktól, az első pillanattól kezdve, ami azt illeti, azt mondták, hogy ez az Úr szolgája, akiről szó volt, ez Jézus Krisztus maga volt. És az a rész, amit ma hallottunk, hogy felolvastak közöttünk, az különösen is talán a nagy heti eseményekre, a húsvét előtti eseményekre vonatkozik, hiszen azt látjuk benne, hogy ezt az Úr szolgáját megfosztják minden emberi méltóságától, hogy senki sem szereti, hogy senki sem fordul oda hozzá, hanem elhajolnak tőle, elfordulnak tőle, és magára marad ebben a helyzetben, és csak később értik meg azt, hogy mi is történt vele. És ez az ének maga, amit Ézsaiás könyvében olvasunk, ez egy elég világos szerkesztésű ének. Kettő keret van benne, az első keretben Isten szólal meg, és elmondja azt már az első résztől kezdődően, hogy amit én most itt el fogok mondani a számotokra, az láthatatlan sokak szemében. Amiről én beszélek nektek, amit a szolgám véghez visz a ti életetekben, azt nem fogják sokan érteni, nem fognak sokan azonosulni vele, nem fogják sokan követni az Úr szolgáját, de nektek mégis látnotok kell a prófétát, ezzel bízza meg, amikor ezt az éneket mondja. És aztán utána ez a keret be is zárul az ének végével, de van még egy keret, amit pedig az Isten népe, vagy pedig a prófétának a tanítványai mondanak. És itt is az elején még csak elmondják azt, hogy mi történt az Úr szolgájával. Hogy milyen megpróbáltatásokon kellett átmenni, és hogy ők maguk tényleg nem látták azt, amit Isten kijelentett. Az 53. résztől így olvassuk, hogy csak pár szót olvassuk fel ezekből a részekből. Ezt mondja az Isten népe, hogy ki hitte volna el, ki előtt volt nyilvánvaló az, ami történik. Nem volt neki szép alakja, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Nem törődtünk vele. És aztán a keretnek a zárásakor folytatja tovább ezt a gondolatsort. Kortársai közül kitörődött azzal, hogy mi történik vele, hogy milyen megpróbáltatáson kell átmennie. És aztán ezt mondja, a bűnösök között adtak neki szállást, olyan helyre sorolták, amire senki nem szeret figyelni, amit inkább szeretünk figyelmen kívül hagyni, amiről a legjobb, hogyha megfeledkezik az ember. És aztán van ennek a keretes szerkezetnek a közepén az az üzenet, amit mindig a legfontosabb meghallanunk. Ez a keretes szerkezet mindig azt mondja a számunkra, hogy ami a keret közepén van, maga a kép, hogyha így gondoljuk el, ez a fontos. A keret az csak díszíti, talán kiemeli a színeket, de maga a kép, ami középen van, ez a fontos a számunkra. És ez a negyedik és hatodik versek azok, amiket most szeretnék még egyszer felolvasni közöttetek, hogy teljesen nyilvánvaló legyen, hogy miről is beszélek. Ezt mondja a próféta. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Itt az a nagyon érdekes váltás következik be a kerethez képest, hogy nem csak úgy beszélnek az Úr szolgájáról, mint aki egy távoli ember, vagy egy olyan ember, akit lehet, hogy figyelmen kívül is hagytak, akiről el lehet feledkezni, hanem fölismerik benne az Úr szolgájában azt, ami rájuk vonatkozik. Fölismerik benne azt, hogy ez, ami vele történik, az rólunk szól. Az, amit ő el kell, hogy szenvedjen, azt helyettünk szenvedi el, és hogyha ő nem lenne, hogyha az Úr szolgája nem jött volna el, akkor ezeket a büntetéseket, ezt az összetöretést, ezt a betegséget nekünk kellene elhordoznunk. Ezt mondják ezek a tanítványok, a prófétának a tanítványai, vagy pedig az Isten népe, ahogy később beemelte a Szentírásba ezt az éneket, és azt mondják, hogy fölismerjük ebben a szolgában azt, hogy itt rólunk van szó. Különösen hangsúlyosan az ötödik versben, amikor mondja, hogy az ő sebei árán mi gyógyultunk meg, ezt a mit, ezt én teszem hozzá, de erről beszél, hogy itt ez a szoros kapcsolat megbonthatatlan, és nem lehet eltekinteni tőle. A tanítványoknak, itt lesz világos Jézus tanítványainak is, meg a próféta tanítványainak is, hogy amiről Isten szólt már az elején, amivel a próféta üzenetén keresztül fölhívta a figyelmet, az most valósul meg, és most éri, most következik ez be Isten népén. És ez nem csak egy szerencsétlen szenvedő, akit itt magunk előtt látunk, nem csak egy olyan ember, aki a véletlenek áldozata lett, vagy aki nem tudta magát megvédeni, hanem ő az, aki ezt akarta, aki ezt önkéntesen vállalta, azért, hogy ne nekünk kelljen ezen átesnünk. És így tekintenek rá, és így bíznak benne, hogy ők is gyógyulhatnak, hogy ők is elnyerhetik azt a jót, amit a szolga megszerzett nekik. Az ő számukra. És azért nagyon fontos az, hogy itt végig énekről beszélek, és végig énekről van szó, mert az ének az egy olyan dolog, amit közösen csinálunk. Itt az Isten tiszteleten, és amikor összegyűlünk, az énekek mindig közös énekek. Nincsen olyan, amit valaki egyedül énekelne, hanem ez a mi feladatunk, a mi együtt dicsőítésünk, egy olyan dolog, ami bennünket is átformál az éneklés során. És nagyon fontos ez, hogy tényleg az énekek átformálnak bennünket. Az egyház mindig nagyon tüzetesen vizsgálta azt, hogy mit fogunk énekelni, mert tudták, hogy ezek átformálják a gondolkodásunkat, hatással vannak ránk, és ezért elkísérnek bennünket, akkor is eszünkbe jutnak, amikor talán valami egészen más történik velünk, és így tudunk belőlük erőt meríteni. És ezért az énekek között soha nem volt helye annak, hogy valami rossz tanítást legyen, vagy félrevigye az embereket. És így ez az ének, az előbb, ahogy hangsúlyozom most is, hogy ez átformál bennünket. Nem csak informálni akar, mint egy tanítás, egy törvény, valami dolog, amit elmondanak nekünk, és aztán ott van előttünk, hogy kezdjünk vele, amit szeretnénk. Hanem ez az ének, ez át akar formálni bennünket is, és minden közösségi éneklés így formál bennünket is. És az Isten népe ebben az énekben mondja el azt, hogy Isten volt az, aki formálta őket az ő szolgáján keresztül. Ő volt az, aki a szolgán keresztül szabadságot adott nekik, és hazavezette őket a babiloni fogságból, és helyreállította az ő közösségüket. Nagyon fontos ezt a helyreállította kifejezést megjegyezni, mert a héberben valójában a gyógyítás az ezt jelenti. A héber nyelvnek nem okoz nehézséget, hogy arról beszéljen, hogy valaki meggyógyította az oltárt, vagy meggyógyította a házfalat. És ugyanúgy tudnak beszélni arról, hogy meggyógyította a vizet, ihatóvá tette, és meggyógyította az embereket is, őket egészségessé tette. Mert a gyógyítás az mindig arról szólt, hogy visszaállítani az embert vagy azt a dolgot, amiről szó van, abban az állapotban, ahogy be tudja tölteni a feladatát. Az oltáron lehet áldozni, a várfal, a városfal megvédi az embereket, biztonságot nyújt nekik, és így lehetett gyógyítani mindezeket a dolgokat, így lehetett formálni őket, és ezeken keresztül formálni a közösséget is. És aztán ez az átformálás, ez jelen volt Jézus történetében is. Hogyha olvastuk volna azt a hosszabb részt, ami előtte van, akkor láttuk volna, hogy Jézus is elhívja Mátét, vagy Lévit, ahogy Lukács evangéliumában találkozunk vele, és ebben az elhívásban ő elhagyja azt a szolgálatot, amit korábban teljesített, elhagyja a vámszedői asztalt, és elmegy Jézus követőjévé lesz. Formálja az ő életét, és formálja a közösséget is, összegyűjti a tanítványait, a 12-t, sőt egy nagyobb kört is gyűjt maga köré, egy 70-es tanítványi körről beszél Lukács evangélista. És aztán ez a közösség egészen konkrétan megjelenik ebben a történetben is előtte, mert amikor Lévit elhívja Jézus Krisztus, akkor ő egy vendégséget rendez neki, és egy nagy vendégség van, ahol összegyűlnek az asztal köré, és együtt ebben az asztal közösségben hálát adnak azért, ami történt, és megtisztelik ezzel a vendégséggel Jézust. És ez az átformálás volt az, ami fölkeltette a farizeusoknak is a figyelmét, akik azon gondolkoztak, hogy itt van ez az ember, akinek követői vannak, aki csodákat művel, aki formálja a mi életünket is, és milyen, mivé akarja formálni, hova akar bennünket vezetni. Amikor Jézus ezt mondja, akkor is egy kérdésre felel. Amikor a farizeusok megkérdezik az egész csoporttól, hogy miért van az, hogy ti együtt esztek ezekkel a bűnös emberekkel? Hát milyen közösséget formál ez a ti vezetőtök, ez aki az Úr szolgájának mondja magát, az ember fiának mondja magát? Milyen közösséget formál, hogy ti leültök egy asztalhoz azokkal, akik olyan munkát végeznek, amit szerintünk nem lehetne végezni? Olyan dolgokat nem hajtanak végre, ami szerintünk tisztává tenni őket? Hogy van az, hogy ez a szerintetek szent ember így a bűnösök közösségében van? Ez a kérdés is ott volt a farizeusok részéről, hogy hová akarta formálni az ő közösségüket, az ő jelenüket. És Jézus erre felel, bár a közösségnek teszik fel a kérdést, de Jézus felel a közösség nevében, és mondja azt, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Azt mondja, hogy ez a közösség, amit én formálok, amit én életre hívok, ez a bűnösöknek a közössége. Éppen ezért, amikor a világ meglepődik azon, hogy milyen bűnösök vannak az egyházban, akkor csak meglátja azt, akiket Jézus elhívott saját maga köré. És ők ezen akkor a farizeusok fönnakadtak, és azt mondták, hogy ezt így nem lehet csinálni, csak a gyógyultak, a tiszták, az egészségesek lehetnek azok, akik Isten közösségéhez tartoznak. És ha te olyan nagy tanítónak mondod magad, akkor ki kell válogatnod azokat, akik nem felelnek magadnak. De Jézus azt mondja, hogy nem, nekem a betegekre van szükségem, hogy ezt a gyógyulást elérjük. Nekem erre a közösségre van szükségem, akiket föl lehet emelni. Akik bűnösök, a görög egy olyan kifejezést használ, amit úgy is lehetne mondani, hogy akik célt tévesztettek ebben az életben. Akik nem látják, hogy mi az Isten útja, akik nem látják, hogy merre kellene haladniuk az életben, én azokért jöttem, hogy összegyűjtsem őket, és a helyes útra tereljem őket. És aztán látjuk azt, hogy így valóban sikerült gyógyítania ezt a közösséget. És ez a gyógyítás arra vonatkozik, amikor a megtérésről beszél Jézus az utolsó szóval. Azt mondja, hogy összegyűjtöttem a bűnösöket, itt vannak azok, akik alkalmatlanok arra, hogy Isten közösségébe tartozzanak, de én meggyógyítom őket, és a megtéréssel ebbe a közösségbe jöhetnek el. A megtérés éppen azt jelenti, hogy átformáljuk a gondolkodásunkat. Hogy a gondolkodásunkban máshova kerülnek az értékek, a hangsúlyok, más az, amit elsődlegesnek tartunk, amit fontosnak tartunk, és az Istennek akarunk tetszeni az életünkben. A megtéréssel azt hirdeti itt Jézus, hogy igen, összegyűjtöm ezeket a bűnösöket, és meg fogom változtatni az életüket, át fogom formálni ezt a közösséget, hogy olyan tiszták legyenek, hogy olyan egészségesek legyenek, mint amilyen egészségesnek ti gondoljátok magatokat, ezt mondja akkor a farizeusoknak. És ez a gyógyulás az, ami utána folyamatosan elkísérte az egyházat a maga történelmében. Gondoljunk csak Szent Benedekre, aki összehívta a maga rendjét, és megadta azokat a regulákat, amik mentén azt mondta, hogy ehhez igazodva tudjuk követni Istent, és tudjuk gyógyítani az egyháznak azokat a betegségeit, amik akkor a középkorban terhelték őket. Azt mondták, hogy ez az a rend, amellyel helyre tudjuk állítani az egyház egységét, az egyház betegségét gyógyíthatjuk, helyreállítjuk a feladatát. És aztán, hogyha tovább tekintünk az egyház történelembe, akkor láttuk, hogy ez nem volt elég ehhez. A reformációnak is el kellett jönnie, amelyik megint nem akart más csinálni. Nem akart csak visszaformálni, az eredeti helyzetbe átformálni azt, ami már eltávolodott az Isten útjától. A középkori egyházra tekinthetünk így, hiszen a mai római katolikusok sem már azt a tanítást követik, amit akkor mondtak. Így tehát látjuk azt, hogy Jézus Krisztus gyógyítani akart. Mindenféle mozgalmakon, az egyháznak, a közösségeink keresztül ez a gyógyítás jelen van a történelemben, és jelen van a mi életünkben is. És hogyha ma elképzelnénk, hogy Jézus hogyan érkezik meg a mi világunkba, hogy hogyan van jelen, akkor láthatnánk azt, hogy különböző, ahogy tetszik, zászlók alá állna be, különböző mozgalmakhoz menne el. Lehet, hogy odaállna valamelyik pártnak a zászlója alá, lehet, hogy odaállna valamelyik szivárványos zászló alá, de nem azért, mert azt a közösséget akarja támogatni, és azt mondja, hogy ez a közösség az, amelyiket én megáldok. Hanem mert mindegyik közösségből magához akarja hívni azokat, akik bűnösek, akik gyógyításra szorulnak, és ilyen bármelyik közösségben található. Éppen ezért, hogyha mi is meglátnánk azt, hogy Jézus egy olyan közösséghez jön el a mai világban, amelyikkel mi nem tudunk azonosulni, jobb, hogyha elgondoljuk magunkba, hogy vajon mi megfednénk Jézust azért, hogy mit keres azok között az emberek között, hogy miért van azokkal, akikkel mi nem vállalnánk közösséget, vagy inkább magunkba tekintünk, hogy nekünk is ott kellett volna lennünk, és összegyűjteni azok közül azokat, akik Istenhez tartozóak. És ez a gyógyítás a 20. században is nagyon nyilvánvaló volt, és hogyha Jézus útján maradtunk volna sok helyzetben, sokkal kevesebb áldozattal megúszhattuk volna ezt a századot. Gondoljunk csak a holokausztra, amikor a zsidóságnak nagyon nagy részét, százezreket pusztítottak el, pedig a Szentírásban ott van a római levélnek a 9-től 11-ig tartó része, ahol Pál védi a zsidóságot, és azt mondja, hogy ne csináljatok ellenük semmi rosszat, mert ők hozzánk tartoznak, és ha velük rosszat tesztek, mennyivel inkább rosszat fognak tenni veletek is. De erre nem volt nyitottság a 20. század első felében. Ravasz László is még 1934 körül, ha jól emlékszem, egy beszédében arról szól, hogy van evangéliumi antiszemitizmus. Aztán azt megbánta, hogy kijelentett egy ilyet, de azt mondta, és ez a kor szellemét nagyon jól megragadja, hogy van egy olyan zsidó gyűlölet, ami azért van, hogy a zsidókat megmentsük. És aztán, ahogy haladtak előre a történelemben, Ravasz látta, hogy ez nem így van, látta, hogy tévedett, bocsánatot kért ezért, bűnbánatot gyakorolt a kijelentése fölött, tehát nem mondhatjuk rá azt, hogy megmaradt ebben. De ha követtük volna, és követte volna ő is akkor azt, amit Pál apostol leír a levelében, a Róma 9-től 11-ig tartó részben, akkor talán óvatosabban fogalmazott volna. Akkor talán előbb észbe kapott volna, bár ő is azért részt vett utána a zsidóknak a mentésében. És ezek az alkalmatlanságok, vagy amikor eltekintünk valamitől, amikor valamire azt gondoljuk, hogy nem fontos azt megcselekedni, mert nem lesz ebből semmilyen rossz következmény, ezek a mai napig is szedik az áldozataikat. Például a mostani törökországi események kapcsán kimondták, vagy legalábbis a szakértők azt mondják, hogy azért dőltek össze ezek az épületek, mert nem földrengés állónak építettek őket. Bár a folyamat, vagy az elképzelés már működik a mai napig is, már régebben is, 1998-ban volt egy 8,9-es erősségű földrengés Japánban, amiben az épületek állva maradtak. Vannak felvételek, ahogy a munkatársak fogják bent a különböző eszközöket, meg nyomtatókat, hogy le ne essenek az asztalról, de az épület áll, és túléli ezt a 8,9-es földrengést, amikor most a 7,4-esben épületek kártyavárként dőltek össze. Azért, mert nem tartották be azokat a rendelkezéseket, amiket megírtak, hogy igenis földrengés állóvá kell építeni a török épületeket, mert tudják, hogy ott földrengések vannak. De kispórolták őket, azt a pénzt, amit ebből be lehetett volna szedni, zsebre rakták, és ez most meghozta azt az áldozatot, azokat az áldozatokat, amiket egyébként mindenki el akart volna kerülni. Lássuk tehát azt, hogy nem csak a múltban van olyan dolog, amit gyógyítani kell a társadalomban, hanem ma is vannak olyan hibák, amiket, hogyha nem javítunk ki, amiket, hogyha nem gyógyítunk, akkor az súlyos áldozatokat fog követelni. És ezért mondja azt Jézus, és ezért zárja ezzel a gondolattal az ő felszólalását, hogy a megtérésre hív bennünket, mert a megtérés éppen ezt jelenti. Hogy látjuk a hibákat, hogy Isten szembesít bennünket a hibáinkkal, és elfordulunk ezektől a hibáktól. Hogy látjuk azt, hogy amit mi elrontunk, vagy amit kispórolunk, vagy amivel szeretnénk jól járni, azzal utána lehet, hogy mások fognak megfizetni. Látjuk azt, hogy elkövetünk valami hibát, és nem kell félnünk attól, hogy Isten ezt megbocsátja, mert magához fogad bennünket, hogyha ezt a megtérést, ezt az átformálást hagyjuk az életünkben, hogy érvényesüljön. Arra hív tehát bennünket az ige ezen a mai versen keresztül, hogy ez a megtérés legyen ott napról napra az életünkben. Nem elég ez csak, hogy egyszer jelen legyen, és azt mondjuk, hogy én innentől máshogy gondolkodok, én innentől megtért ember vagyok, és nincsen szükségem rá többször. Luther is azt mondta, hogy nem a megtérésre, napról napra szükségünk van. A megtérésre arra, hogy Istenhez forduljunk, és a gondolkodásunkat Isten igazsága szerint formáljuk, erre szükségünk van. Azért, hogy gyógyulni tudjanak a közösségeink. És hogy az a gyógyulás, amit Isten elhozott, az az egészség, amit Isten elhozott a számunkra, az teljes lehessen. Adja Isten, hogy így legyen, hogy az életünkben is az a megtérés, a bűnöktől való elfordulás és a jóra való odaszánás jelen legyen napról napra. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Hálát adunk azért neked, mert fölnyitottad akkor a farizeusok szemeit, arra, hogy láthassák, hogy miről szól a te szolgálatod. Hálát adunk neked, hogy bennünket is, a mi szemünket is nyitogatod, hogy azt akarod, hogy a mi életünket is az a világosság töltse be, ami a te világosságod. Kérünk ezért, hogy gyógyíts bennünket ebben a világosságban. Gyógyíts korunknak mindenféle nehézségeit. Segíts, hogy úgy tudjunk ott lenni embertársaink mellett, hogy azt a szeretetet, azt az egészséget képviseljük, amit te adtál nekünk, amivel megajándékoztál bennünket. Kérünk most különösképpen azokért is, imádkozunk hozzád, akik most kint vannak Törökországban és segítik, hogy azokat, amit másoknak a rontása végén bekövetkeztek, amiket el lehetett volna kerülni, azokból még amennyit csak lehet, megmentsenek. Kérjük, hogy légy ott velük, erősítsd meg őket, légy az áldozatoknak a családjaival is, hogy el tudják hordozni azt a fájdalmat, azt a veszteséget, légy a néppel is, az országgal is, hogy békességet találjanak te nálad. És az, hogy ez is egy lehetőség legyen arra, hogy a bennünk lévő jóról, arról a szeretetről, amit te adtál nekünk, bizonyságot tudjunk tenni. És kérünk erre nem csak Törökországra és Szíriára nézve, hanem minden közösségünkre, egész országunkra nézve, városunkra is gondolva. Add, hogy az a szeretet, az a gyógyítás, ami betöltötte a te életedet, az jelen legyen a mi életünkbe is. Add, hogy mindezt úgy tudjuk megcselekedni, hogy megtérünk te hozzád, hogy téged választunk, hogy azt az értékrendet választjuk, amit te adsz nekünk, és azokat a cselekedeteket gyakoroljuk, amire te hívsz bennünket. Fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg minket, Atyánk, amikor most egyéni csendességben eléd visszük imádságainkat. Azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket, gyülekezeti alkalmam betűzletem. Jövő vasárnap, 9:00 barátságú imateremben, 10 órakor pedig itt a templomban tartunk Isten tiszteletet. A templomban családi Isten tisztelet lesz, melyen a házas párok megerősítő áldást kaphatnak a házasság hetek alkalmából. Hirdetjük a hétközi alkalmunkat, melyekre szeretettel várjuk a testvéreket. Az alkalmakat, katolikosság, utána csak a Kárdi János utcában tartjuk meg. A Dunaparti csoport csütörtökön 10 órakor, a Mamakör szintén 10 órakor, az Algi csoport csütörtökön 11 órakor, a Fiatal Szentfirmandus csoport csütörtökön délután 5 órakor, a Biblia iskola csütörtökön 6 órakor, az Arándó csoport pedig 8 órakor találkozik. Az ifi pénteken 6 órakor lesz, a gyülekezeti kórus vasárnap 9 órától próbál. Örömmel hirdetjük, hogy megjelent Varga István presbiter testvérünk tollából gyülekezetünk történetét feldolgozó könyv, melynek címe Folyóvíz mellé ültetett fa. A könyv bemutató március 5-én délután 4 órakor lesz, melyre szeretettel várunk mindenkit. A könyv a lelkész hivatalban megvásárolható. Szeretettel hirdetjük, hogy jövő vasárnap, február 19-én Isten tisztelet után új kiállítás nyílik a kiérmetelemben. Bérgyőző szobrászművész munkáiból. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy az elmúlt héten ravatag előtt kellett megállni. Elhúny 87 éves korában Lénár György testvérünk. Ravatal mellett János evangéliumának 15. részéről szólt Isten vigasztaló szava. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőtesző. Aki én benne marad, és én ő benne, az nem terem sok gyümölcsöt. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Legyen Isten vigasztalásom a szerető hozzátartozókkal. Örömmel tudatjuk, hogy a mai napon megkereszteltük Megyhó Mátét és Marcát. Megyhó Gyula és Megyhó Zsófia gyermekeit Isten áldással tegyen. Hirdetjük az adakozást a testvéreknek Pál apostoli szavaival, jókedvű adakozót szeret Isten. Legyen Jézus Krisztus, ami gyülekezetünk bőrűző pásztora.